A diplomácia érdekes szakma, sok gyakorlója szerint nem is szakma, inkább művészet, amelynek a jogon és a hivatalos formákon kívül számos egyéb eszköze van, ilyen a kultúra, ilyen a gasztronómia. Sok minden dől el a fehér asztal mellett, szokták mondani, de miért is olyan fontos a diplomáciában a gasztronómia? Kedves hallgatóink, hogy ne csak mindig háborúról és politikai csűrcsavarásról legyen szó itt a külpolitikai beszélgetésekben. A mai kerengőben erről a látszólag könnyed, ám semmiképpen sem komolytalan témáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk a stúdióban pedig Tóth Ági, kulturális diplomata, a török kultúra és gasztronómia szakértője, szabadúszó séf, a Nár Gourmet márka alapítója, aki dolgozott a Külügyminisztériumnak, a Budapesti Török Kulturális Intézetben, és nemrégiben egy évet töltött az Isztambuli Magyar Kulturális Központ program szervezőjeként, ahol a magyar konyha népszerűsítésével, illetve a magyar-török gasztro kapcsolatok fejlesztésével foglalkozott. Szeretettel köszöntöm, Ági, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Na, kicsit hosszúra sikerült bevezetőm után.
De nagyon köszönöm, mert tényleg mindent magában foglalt, amit én is elmondanék szívesen.
Hát igen, aki sok mindent csinál, annak nagyon hosszú titulusa van, és igazából nem is mondtunk még el mindent. Mielőtt jött, megkérdeztem, hogy megkínálhatom-e egy kávéval, aztán eszembe jutott, hogy amúgy se tudnám olyan kávéval kínálni, amilyet ön iszik. Török kávét iszik?
Nem, egyébként otthon én nem szoktam török kávét inni, de egyébként az az érdekes, hogy mindig attól függ, hogy milyen kávét iszom, hogy melyik országban vagyok. Valahogy így a hangulatom is teljesen más tőle, meg hozzá kapcsolódva, mert én itthon nagy szerelmese lettem a specialty kávéknak, viszont amikor Törökországban járok, hiába Isztambulban is elterjedtek most már ezek az új generációs kávézók, de mégis ott valahogy sokkal inkább vágyom a török kávére, és azt iszom minden nap, vagy török teát.
Mielőtt a gasztronómia és diplomácia kapcsolatára rátérünk, azért röviden mesélj el, hogy hogyan jött önnek ez a török kultúra szerelme.
Hát igazából ez egy utazással indult, még egyetemista voltam, amikor minden nyáron egy diák szervezet által szervezett táborba jártam Európa különböző országaiba, és egyik évben egy Törökországban szervezett program keltette fel az érdeklődésemet, és jelentkeztem rá úgy, hogy akkor igazából még nem sokat tudtam az országról, tehát hogy tényleg a kultúráról, meg a történelemről nagyjából annyit tudtam, amennyit a történelem órán megtanulunk, de hogy nem volt bővebb ismeretem, és nekem az a két hét, amit így a nyugati tengerparti régióban töltöttünk utazgatva, az nekem nagyon meghatározó élmény volt. Egyrészt azért, mert korábban mindig Nyugat-Európában utaztam, és ehhez képest nyilván Törökország egy 1001 éjszaka meséi, és nagyon egzotikus, de ugyanakkor nekem az is meglepő volt, hogy mennyire egyrészt hagyományőrző, de másrészt modern, tehát hogy ehhez hasonlót mondjuk Nyugat-Európában kevésbé lát az ember, azt meg pláne kevésbé látja az ember, hogy mennyire nyitottak az emberek, és mennyire szeretik a magyarokat. Na hát ez volt a végső dolog, ami elkápráztatott. És hát igazából ez indított el az úton, nagyon sokat utaztam utána ki, érdeklődésből, aztán előbb-utóbb már barátok látogatása miatt, később aztán ugye ez már átfordult munkautakká, és ahogy szépen egyre jobban megismerkedtem az országgal, az egyetem utolsó éveiben is az összes létező tantárgyat felvettem az egyetemen, ami Törökországgal, a Közel-Kelettel, az iszlámmal kapcsolatos volt, mert így mindent szerettem volna megtanulni erről a kultúrkörről.
Nemzetközi tanulmányokat végzett.
Így van a Corvinuson. Mikor ezt befejeztem, akkor elkezdtem törökül tanulni, és aztán szépen így az élet valahogy alakította, hogy ezen a pályán maradjak.
Két dolog ütötte meg a fülemet. Az egyik az, hogy meglepődött, a másik pedig az, hogy amit a történelem órán tanultunk. Na most ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy hogy Törökországról van szó, vagy a törökökről, akkor van egy kis félsz a magyarokban, vagy egy tartózkodás talán, nem? Pont azáltal ez a 150 éves török megszállás, nekünk ilyen képünk van. Szigetváron is jártam, ott megnéztem, hogy csata, Zrínyi, Szulejmáról is nekünk, ugye mi jut eszünkbe, Buda elfoglalása, meg tehát egy kicsit ez maradt meg bennünk. Uh-huh. És ön is meglepődött.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat változott már, és őszintén szólva az elmúlt 20 évben ez nagyon sok tényező miatt meglehetősen erősen formálta az embereknek a gondolkozását. Egyrészt az, hogy megjelentek a török tévésorozatok. Szerintem ezeknek most akármi is a véleményünk róluk, attól függetlenül, hogy milyen értéket képviselnek, vagy nem képviselnek, de hogy az biztos, hogy betekintést engedtek a magyar embereknek abba, hogy kicsit letörjük azokat a sztereotípiákat, amik sokszor a magyarok fejében élnek, mert szerintem nagyon sokan, akik még nem jártak ott, azoknak van egy általános elképzelése a Közel-Keletről, hogy oda nem megy nő egyedül utazni, meg hogy ez biztos nagyon konzervatív, meg valószínűleg sokkal elmaradottabb, mint Európa.
Meg nem jó a biztonság.
Meg nem jó a biztonság.
Meg nem megy nő egyedül, és nem pántos ruciban, amilyenben.
Igen, és hogy amikor mondjuk belenézünk egy-két sorozatba, akkor nagyjából ezek így meg is dőlnek, ezek a sztereotípiák, mert látni fogjuk, hogy Isztambul az egy elképesztő megapolisz, egy világváros, elképesztő modern negyedekkel, ahol a sorozatban szereplő emberek is ugyanúgy öltözködnek, mint ahogy mi, tehát, hogy igazából semmi különbség nincsen köztünk azon kívül, hogy látunk mondjuk az idősebb korosztályban kendős hölgyeket is a sorozatban, de hogy szerintem ez egy nagyon gondolatformáló dolog volt, hogy ezek a sorozatok megjelentek, ez az egyik. A másik, hogy nagyon sokan kezdtek el szerintem Isztambulba utazni azok után, hogy megjelentek az olcsó repjegyek, illetve, hogy Nyugat-Európa egyre drágább lett nekünk magyaroknak, mert hogy egészen az elmúlt egy-két évig Törökország általánosságban egy fantasztikus, olcsó alternatívát jelentett. Akár Isztambulra gondolunk, akár mondjuk a tengerparti részekre, igen, Antáliára és környékére. Úgyhogy ezek biztos változtattak rajta, az is változtatott rajta, hogy bejöttek ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt a török gyors éttermek, most már ugye vannak jobb minőségű török éttermek is, ahol tényleg az autentikus török gasztronómiát meg tudjuk kóstolni, megnyílt közben a török intézet, ami szintén ad egy extra betekintést ebbe a kultúrába, és hát tényleg nagyon sokan utaznak most már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vagy hát reménykedem abban, hogy most már az emberek nagy többségének nem feltétlenül a 150 éves hódoltság jut eszébe, amikor a törökökről van szó, hanem mondjuk inkább a döner és a baklava.
De azért ön meglepődött, azt mondta. Tehát meglepődött, hogy mennyire kedvesek, és hogy mennyire elfogadóak. Milyen ez a török társadalom, amit megismert, és milyen képük van rólunk, magyarokról? Mert hogyha mi féltünk, vagy tartózkodtunk volna tőlük, ezek szerint visszafelé nem így éreznek irántunk.
Hát igen, ez egy sokrétű téma, mert hogy Törökországban ez is nagyon sokat változott az elmúlt 20 évben, de ez nyilván leginkább a nagyvárosi létnek köszönhető, idézőjelben, mert amikor én 20 évvel ezelőtt először kint voltam, akkor Isztambulban is az volt a jellemző, hogy akárkivel megálltam beszélgetni, legyen ez egy árus, vagy az utcán bárki, végtelenül kedvesen azonnal segíteni akartak, és hogy alapvetően a török kultúrában, és ez nem feltétlenül, tehát a vallás is nagyon fontos szerepet játszik benne, de maguknak, a törököknek is van egy rendkívül erős vendégszerető és segítőkész kulturális adottságuk, hogyha mondhatjuk így, vagy örökségük. Tehát pláne, hogyha a vidékre elmegy az ember, akkor az nem ritka, hogy ha mellette a kávézóba ül valaki, és elkezdenek beszélgetni, akkor lehet, hogy este már nála fog vacsorázni a családjával. Ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mi Európában szerintem el se tudunk képzelni, és hogy ezek végtelenül meglepő dolgok voltak nekem. Nem beszélve arról, amit ugye említettem előbb, hogy hogy Törökországban kicsit másképp tanulják a történelmet, mint mi, és ők abszolút arra koncentrálnak.
Boldog együttélés volt itt,
hát ugye? Meg igazából nekik fontosabb az, hogy ők úgy tanulják, hogy ugye mi Közép-Ázsiából együtt indultunk, közösek a gyökereink, csak ők megálltak Anatóliában, mi meg egy kicsit tovább sétáltunk.
És ők csak rokonlátogatóban jöttek ide 150 évre?
Hát, jó, most tényleg nem tudom 100%-osan biztosan megmondani, hogy jelenleg mi szerepel a történelemkönyvekben, de hogy nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy sok olyan interpretáció van, amely szerint ők úgy gondolták, hogy mivel ugye mi is a könyv vallása vagyunk, ezért alapvetően ők nem téríteni jöttek, hanem ők Európába akartak tovább menni, és maximum adót szedtek volna tőlünk, és hogy nekik nem Magyarország volt a cél, hanem Bécs, aztán meg Róma, és hogy igazából, hogyha nem álltunk volna itt ellen, akkor ők csak szépen átsétáltak volna, szóval igazából, hogy mit harcoskodtunk, az a mi problémák. Szóval most nyilván ezt egy kicsit elviccelve, de hogy picit máshol vannak a hangsúlyok, és ők sokkal inkább azt tartják észben, hogy nekünk közös a származásunk, és emiatt testvérek vagyunk. És ők így is hívnak minket, hogy kárdes, ami törökül testvért jelent. És akkor ugye még nem beszéltünk az atatürki időszakról, amit kevesebben ismernek részleteiben Törökországban, már mint a magyarországi kapcsolatokat, de ugye a köztársaság megalapítása után az ország újjáépítésében elképesztő sok magyar segített minden területen. Szóval igazából az volt a második ilyen virágkora tulajdonképpen a török-magyar kapcsolatoknak.
Kedves hallgatóink, Tóth Ági kulturális diplomatával, gasztronómiai szakértővel, Törökország szakértőjével és szerelmesével beszélgetünk. Azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen tapasztalatai vannak arról, hogy a gasztronómia hogyan mozdítja elő az országok kapcsolatát, a népek barátságát. És akkor itt most rátérünk a gasztronómiára. Hogyan élte ezt meg ott Törökországban, amikor ez volt a munkája, hogy a két ország kapcsolatát kulturálisan és a gasztronómia segítségével erősítse?
Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert alapvetően a törökök nagyon konzervatívak gasztronómiai szempontból. Ez alatt azt értem, hogy nagyon ragaszkodnak a saját főztjükhöz, az anyukájuk főztjéhez, azokhoz az ételekhez, amiket gyerekkorukban megszoktak. Szóval ez nagyon látható akár még Isztambulban is, hogyha arányaiban összehasonlítjuk, hogy hány külföldi konyhát bemutató étterem van Isztambulban, mondjuk Budapesthez képest, akkor töredéke. Szóval amennyire nálunk jellemző, hogy olasz és ázsiai, és nem tudom milyen éttermekbe
mindenki
járunk.
Mindenki pizzázik, meg kebabozik.
Meg hamburgerezik, meg minden. Ők csak a saját ételeiket eszik szinte kizárólag. És van néhány nemzet, akiknek az ételeit trendinek gondolják. Most ez lehet akár a hamburger, akár egy mexikói étel, lehet mondjuk valamilyen ázsiai, de az ázsiai éttermek azok általában nem olyan kifőzdék, mint nálunk, ahol viszonylag olcsón be lehet szerezni bármilyen ázsiai levest, hanem ezek általában luxus éttermek. Illetve nyilván vannak az olasz és spanyol éttermek, amik még szintén trendik, de hogy hát én most nem akarom szépíteni a dolgokat, alapvetően azért a magyar konyha nemzetközi szinten nem olyan trendi, mint az olasz. Úgyhogy nyilván egy kicsit nehezebb helyzetből indulunk, és korábban, bár az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet nagyon régóta működik már, és kulturális szempontból, vagy tehát akár történelmi konferenciák szervezése, vagy akár koncertek szervezése szempontjából szerintem már egy nagyon jelentős helyet kivívott magának az isztambuli kulturális életben, de a gasztronómiának nem volt még ilyen jelentős szerepe, nem volt ilyen hangsúly rajta, mielőtt én kimentem. És én azt vettem észre, hogy egyrészt nyilván az embereknek a mindennapi gazdasági helyzete azért nagyon sokat vet alatba, mert ugye amikor spórolnunk kell, akkor miből veszünk vissza először? A szórakozásból, és hát azért Törökország nincs annyira fényes gazdasági helyzetben ugye az elmúlt években. Ez még Isztambulban is érződött. Ugyanakkor azt láttam, hogy azok az emberek, akik áldoznak rá, és kíváncsiak, és nyitottak egy másik kultúrára, ők nagyon szívesen jöttek, és kóstoltak, és meglepődtek, és érdeklődtek. Azt viszont ki kell hangsúlyoznom, hogy én azt mindig fontosnak tartottam, hogy ne egyszerűen csak ételt adjak, hanem egy sztorit is mögé, és hogy ez egy komplexebb élmény legyen, mint simán egyszerűen egy étkezés. Úgyhogy minden egyes vacsora est, amit kint tartottunk, vagy főzős workshop, mindegyik valamilyen tematika köré épült. Ez lehetett karácsonyi menü, lehetett mártonnapi liba napok, volt még olyan is, amikor ehető virágok köré építettem fel a vacsorát.
Mindig ismertette ilyenkor az adott népszokást,
így van.
A liba naphoz, ami tartozik,
így
a
van.
Kulturális,
így van, igen.
Szent Márton, hogy kapcsolódik
pontosan, igen, igen. Mert természetesen az egy szuper dolog, hogyha leteszek egy ételt az emberek elé, és az ízlik nekik, de sokkal többet kapnak, és sokkal emlékezetesebb lesz nekik, és valószínűleg hónapokkal később is emlékezni fognak arra a bizonyos ételre, nem csak annyira, hogy finom volt, hanem arra is, hogy rendben, akkor ezt azért ettük, mert. És akkor, ahogy mondta, akár Szent Mártonnak az életét elmesélve, vagy azt, hogy a karácsonyi ételeink milyen szokásokból állnak össze, hogy vannak olyan dolgok, amik akár még a kereszténység előttre is visszavezethetők, ami az új évet, a napfordulónak a megünneplését jelenti, mi az, amit a kereszténység hozott ebbe az időszakba. Szóval, hogy igyekeztem minél több oldalról körbejárni ezeket.
Ilyenkor, bocsánat, esetleg akkor kaptak hozzá népzenét, vagy valamilyen...
Igen, mindig próbáltam magyar zenét társítani hozzá, igen. Annak nyilván egy picit kevesebb szerepe volt, de mindenképp magyar zenét játszottunk át.
És kik vettek részt ezeken az esteken?
Hát nagyon változó volt, ugye ezek alapvetően belépőjegyes események voltak, és mindig különböző éttermekben rendeztük ezeket a pop-up eseményeket, tehát ugye mivel én már nagyon régóta követem az isztambuli, meg általában törökországi gasztronómiai élet folyását, ezért tudom, hogy mik azok az éttermek, amik ismertebbek, melyiknek milyen a profilja, kik azok, akik nyitottak lehetnek egy ilyen együttműködésre, és ugye elkezdtem végigjárni őket, felvetve a különböző tematikus vacsorák ötletét, és akkor valahol befogadó közegre találtunk, valahol kevésbé, de szerintem nagyon jó együttműködések alakultak ki, és ugye akkor egyrészt hirdettük mi is, másrészt meg az adott étterem is, mindig hívtunk újságírókat, influencerekért is, tehát általában mondjuk 30-40-50 vendég volt az, akik fizető vendégek voltak, és mondjuk egy 10 VIP vendégünk volt, akik aztán még írtak utólag is magáról az élményről.
Ide közbeszúrom, bár nem ez a műsorunk témája, de hogy Ági körbeutazta egész Törökországot, a különböző régiók gasztronómiáját megismerendő, és gyakornokként is dolgozott, nem egy étteremben,
így van.
Igazán expert. Milyen diplomáciai jelentősége van az ételeknek, a gasztronómiának? Tehát ez sokkal több annál, mint amit mi gondolunk.
Sokkal, így van. Alapvetően ugye a gasztronómiai diplomáciának két fajtája van. Van az, amit a legelején ön is megemlített, ugye a fehér asztal melletti döntések megszületése, tehát tradicionális módon, vagy azért nagyon konzervatív felfogásban valóban az eredeti gasztrodiplomácia az arról szólt, hogy amikor mondjuk egy fontos megbeszélés van, akkor a nagykövet vendégül látja az adott országban a fontos partnereit, leülnek egy fehér abroszos csodás asztal mellé, és magyar ételeket végig kóstolva, magyar borokat fogyasztva, egy kicsit oldottabb hangulatban tudnak beszélgetni a világpolitikai dolgokról, és így talán kicsit könnyedebben tudnak egymással tárgyalni, mint hogyha egy egyszerű tárgyalóasztal mellé ülnének le, és természetesen ezek a fogások, ezek szimbolikus jelentőséggel is bírnak. Ugyanakkor, ugye az elmúlt néhány évben nagyon sok ország felfedezte azt, hogy magának a gasztronómiának, mint területnek nagyon fontos nemzetgazdasági jelentősége van. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság mennyire trendi mondjuk kimcsit enni, ami ugye ez az ázsiai fermentált zöldség vagy savanyúság, néhány évvel ezelőtt senkinek fogalma nem volt arról, hogy mi ez a kimcsi.
Hát, vagy gondoljunk a macsa tejára, hogy nem
vagy
tudnak annyit gyártani, amennyi a világ piaca fel tudna venni.
Így van, vagy akár a főlevesek, vagy egyéb ázsiai levesek, bármelyik országhoz is kapcsoljuk, vagy a rámenleves, tehát, hogy ezekről mi nem tudtunk nagyon-nagyon sok ideig, és az, hogy ezek az országok, tehát legyen szó Dél-Koreáról, aki elképesztő professzionalizmussal és elképesztő pénzeket beleölve népszerűsíti a saját gasztronómiáját külföldön, tehát akár legyen szó a kulturális intézeteiknek a működéséről, vagy akár a gazdasági támogatásról azért, hogy külföldön ilyen jellegű éttermek nyíljanak. Tehát ezt nem lehet azonnali számokban kifejezni, hogy most, hogyha megnyitok egy éttermet, akkor annak milyen nemzetgazdasági haszna lesz. Viszont, hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor belegondolhatunk abba, hogy oké, lehet, hogy elkezdjük a kimcsit népszerűsíteni, de elképzelhető, hogy 5 év múlva egész Európa kimcsilázban fog égni, és mindenki ezt akarja majd importálni, vagy saját maga megcsinálni otthon, tehát hogy ez elképesztő.
Ez érdekes, mert ez hozza az országimás emelkedését. Pontosan. És akkor mindenki elkezd akarni nyelvet tanulni, ahogy itt Budapesten is látni ezt.
Igen.
De ez hozzájárulnak szintén a koreai sorozatok is, ahogy én is mondta, a török sorozatokat, tehát hogy ez lehetne egy irány, akár Magyarország számára is. Mi lehetne az az étel, amit így népszerűsíteni lehetne, a magyar étel, a magyar kimcsi, kovászos borka.
Igen, hát azt gondolom, hogy ezt valószínűleg nem nekem kéne megmondani, mert én a török gasztronómiában vagyok igazán otthon, és nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb és nagyobb tudással rendelkező magyar gasztronómiát ismerő és képviselő séfek vannak itthon, de azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lenne a turisztikai vagy a turizmus stratégián belül egy gasztronómiai stratégiára is, ami most nincsen, annak érdekében, hogy eldöntsük azt, hogy mit szeretnénk bemutatni. Mert egyébként ez nekem sokkoló volt, amikor elkezdtem ugye kint dolgozni, és megpróbáltam felkeresni és felkutatni minden létező dokumentumot, ami ehhez kapcsolódhat, hogy tulajdonképpen nekünk mi a hivatalos állásfoglalásunk, mi a mai magyar konyha, mi az, amit ebből szeretnénk megmutatni. Mert nyilván nagyon sok séf van, aki ezt valamilyen formában interpretálja, ott vannak a nemzetközi versenyek, mint a Bocuse d'Or például, ahol szintén bemutatjuk valamilyen formában a magyar konyhát, de hogy igazából mit szeretnénk bemutatni, nem beszélve arról, hogy hol szeretnénk ezt bemutatni, mert például ugye a külügyminisztériumnak van egy együttműködése a Metro Gasztro Akadémiával, ahol minden évben azoknak a séfeknek, akik egyes nagykövetségeken dolgoznak, nekik tartanak egy továbbképzést, hogy hogyan lehet még csodálatosabban bemutatni külföldön a magyar gasztronómiát. Viszont én végignéztem nagyon sok ilyen képzésnek az anyagát, és a nagy részük teli van olyan alapanyaggal, amit például én nem tudtam Törökországban használni. Tehát ugye a vallás miatt eleve kiesik a sertéshús, és mindenféle kolbász, és sertészsír, és minden egyéb.
Téli szalámi,
tehát nagyon sok minden kiesik. Vannak olyan tejtermékek, amiket nem lehet Törökországban beszerezni, tehát például egy rögös túró, vagy egy tejföl. Vannak hozzá hasonló tejtermékek Törökországban is, van, amit bizonyos recepteknél lehet helyettesíteni, de mondjuk egy túrógombócot nem tudok kint megcsinálni, csak ha itthonról elviszem a túrót. Vagy például egy libamáj, tehát kint nem lehet libamájat kapni, nem lehet kacsamájat kapni, vagy csak csillagászati áron, és nem is olyan minőségben. Tehát ezt vagy elviszi az ember itthonról valamilyen formában, vagy pedig nem készíti. És igen, amikor így végig gondolja az ember, hogy oké, tradicionális magyar konyha, mit tudok ebből megmutatni a törököknek, akkor egyébként elgondolkodható, hogy mennyire limitált, és mi az, ami megmarad, és abból mi az, ami mondjuk a török ízlésnek is megfelelhet.
És akkor mi lenne az irány? Akkor nagyon kell ismerni azt a kultúrát is, ahova szeretnénk adni.
Így van, ez nagyon fontos, és mindenképpen szerintem az egy szuper irány, hogy minden magyar kulturális intézeti dolgozónak és vezetőnek ismernie kell az adott kultúrát, ahova megy, beszélnie kell a nyelvet, ez idáig is így volt, remélem, hogy így is marad, mert azt gondolom, hogy csak hogyha ismerjük, hogy hova megyünk, akkor tudjuk megfelelően az ottani embereknek átadni azt, amit mi saját kultúránkból beszeretnénk mutatni.
És akkor visszatérve az ön törökországi munkájára, mennyit lépett előre ez a gasztronómiai diplomácia az ön munkássága révén?
Hát én azt gondolom, hogy egy év alatt nyilván bő egy év alatt nem lehet megváltani a világot, de elkezdtünk valamit. Nagyon-nagyon sok újságban social media felületen jelentünk meg, nagyon sok újságíró és olvasó ismerkedett meg velünk, és borokkal is, és úgy néz ki, hogy egyébként ennek a borvonalnak most lesz továbbfejlődése is, hál' Istennek, mert a magyar borok még nem találhatóak meg a török piacon, de úgy néz ki, hogy ez hamarosan meg fog változni, aminek nagyon drukkolunk. Szóval, hogy összességében szerintem volt egy nagyon jó kezdés, az emberek elkezdtek már érdeklődni azon, amit csinálunk. Azóta az intézet több fesztiválon szervezett már gasztroprogramot, de hát nyilván ez akkor lenne jó, hogyha ez egy folytatólagos dolog lenne, és rendszeresen lennének ilyen események. Nincs erre természetesen külön költségvetés egyelőre, de remélem, hogy hosszú távon hasonlóan mondjuk Dél-Koreához, vagy Tájföldhöz, vagy Peruhoz, ugye sok ilyen ország van, akik elég nagy büdzsét különítenek el kifejezetten a gasztrodiplomáciára, remélem, hogy előbb-utóbb ez nálunk is így lesz.
Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Tóth Ági kulturális diplomata gasztronómiai szakértő, szabadúszó séf, a Nár Gourmet márka alapítója volt a vendégünk. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Bőgös Henrietta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.